A genderelmélet és káros következményei. Felolvassuk Páter Szabó Ferenc jezsuita jegyzetét. A családszinódus alkalmával Angelo Bagnasco bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke a Vatikáni Rádiónak adott interjújában a szinóduson elhangzott kihívások közül a gender elméletet emelte ki, valamint azt a korunkra jellemző mentalitást, amely banálissá próbálja tenni az emberi szexualitást, lerombolva a természetes család fogalmát. A gender elméletről szólva a bíboros megállapította, terjesztése rendkívül súlyos sértést jelent az intézmények részéről a szülők természetes jogát illetően, hogy gyermekeiknek olyan antropológiai és kulturális nézeteket kínáljanak fel, amelyekben hisznek, és amelyeket a legjobbnak tartanak saját maguk és gyermekeik számára. Ezzel a joggal egyetlen hatóság sem élhet vissza. Ezek a kísérletek, amelyek szinte leplezetten megpróbálják a gender elméletet terjeszteni a szexuális nevelés hamis ürügyével, azon felül, hogy súlyos szévedés, a szülők jogainak erőszakos megsértése.
Szeretném itt felhívni hallgatóink figyelmét a kérdéssel kapcsolatos szakszerű tanulmányra. Dr. Kopp Mária a saját és világhírű szakemberek kutatásait összegezte a Távlatoknak írt tanulmányában, amelyből most idézünk. Manapság a gender kutatással kapcsolatban forrnak az indulatok, annak ellenére, hogy kevesen látják pontosan, mit is takar ez a széles kutatási terület. Ennek az írásnak a célja, hogy röviden bemutassa, miért fontos ez a téma, és az elutasítás helyett miért jó, sőt szükséges hívő szempontból megközelíteni, és lehetőleg befolyásolni a kutatás irányait ezen a területen. 2010-ben felkérték a WHO, az Egészségügyi Világszervezet európai régiója részére a Gender and Health nemi különbség és egészség témában a 2012-es, illetve hosszú távú 2020-ig terjedő stratégiát kidolgozó munkacsoport vezetésére.
Mit jelent a gender fogalma? Sajnos a magyar nyelvben a nemi jellegzetességekkel kapcsolatos kutatások kétféle meghatározására nincs külön szó. Általában a társadalmi nem fordítással próbálják kifejezni, mit is jelent. Az angol sex szó a biológiai nemet jelenti, aminek a meghatározása sokkal egyértelműbb. Az állatvilágban kialakult nemi jellegzetességekből kiindulva jelenik meg az embernél is. A társadalmi nem ezzel szemben kizárólagosan emberi jelenség. Azokat a tulajdonságokat foglalja magába, amelyek a társadalmi, kulturális hagyományok, szerepek változásai következtében jellemzik társadalmi magatartásunkat, amelyeket születésünktől fogva nevel belénk a környezetünk, és amelyek nagy mértékben meghatározzák a viselkedésünket. Azt a helyzetet jelenti, amibe az ösztönös etológia örökségünként hozott nemi adottságaink kerültek a modern társadalomban.
A magatartás formák és tulajdonságok természetesen részben genetikai jellegünkből, a nemünkből, a szexből következnek, ám más részük csupán a társadalmi változások során alakul folyamatosan. Ez különösen igaz az elmúlt évszázadra, amely alatt a világ, a környezet, amelyben élünk, jelentősen megváltozott, és ennek következtében alapvetően megváltoztak azok a nemi szerepek, amelyek a korábbi évszázadokban szinte változatlannak tűntek. Vannak olyan jelenségek, amelyek a gender kutatásoknak is kiinduló pontját jelentik, mert vannak a biológiai, pszichológiai nemi fejlődésnek kultúrától és társadalomtól független meghatározói. A gyermekek világra hozatala és szoptatása, biztonságos korai anya-gyermek kapcsolat kialakítása, a nők elidegeníthetetlen feladata, aminek a jelentőségére a lányokat, nőket ma még fontosabb felkészíteni, mint az elmúlt évszázadokban, amikor természetesen látták maguk körül az anyaságra felkészülő mintákat. Ugyanakkor a férfiak senkinek át nem adható hivatása a gyermekek nemzése. Nem igaz, hogy a férfiakban nincs meg az ösztönös vágyakozás arra, hogy a gyermekeikben éljenek tovább, ez csak a modern társadalom silányítja le a férfiak esetében az öncélkodásokat. célú szexualitásra. Így tehát a gender kutatások kiindulási pontja, hogy társadalmi változások ellenére, vagy éppen amiatt különösen fontos a szülői hivatás megélésének tudatosítása, feltételeinek megteremtése.
A gender kutatások azonban többek között arról szólnak, hogy valóban mi a helyzet a nemek egyenjogúsága terén. Valóban beszélhetünk-e esélyegyenlőségről a nők és férfiak között? Alapvető cél, hogy ne állítsuk szembe a női és a férfi érdekeket. A feminista mozgalmak igen sokat értek el a nemek közötti egyenjogúság megvalósítása érdekében. Ugyanakkor egyes feminista áramlatok számára csapda helyzetet jelent, hogy nem az együttműködés útjait keresik, hanem a szembenállást erősítik. Mint minden területen, a gender kutatások terén is ez a szemlélet zsákutcába vezet, így Kopp Mária a Távlatokban megjelent tanulmánya elején.
Mario Imperatore, olasz jezsuita szerző, májusban megjelent tanulmányában, a Civilta Cattolicában, a leszbikó-gay kultúra és a feminizmus antropológiai gyökereit kutatva, a testlélek dualista felfogásától eredezteti azt. Ez a szemlélet visszamegy a platonizmusra, majd a kartéziánus dualizmusra, amint ez világosan kimutatható, például a feminista Simone de Beauvoir híres könyve A második nem filozófiájában. Beauvoir részben Sartre-t, részben Merleau-Pontit és Foucault-t követve akarja bizonyítani, nőnek és férfinak nem születik senki, hanem azzá válik. Idézem, az emberi egyed nem puszta testként ismeri meg és teljesíti ki önmagát, hanem különféle tabuknak és törvényeknek alávetett testként. Meghatározott értékrendszerrel méri önön értékét. A nemek hierarchiája. Arra, hogy miért a nő a másik, nem a biológia, hanem az emberiség történelmi fejlődése, a kultúrtörténet adhat magyarázatot. Igaz az, hogy az említett idealizmusnak voltak kapcsolatai a keresztény hagyományban, az újkori keresztény antropológiát is befolyásolta a kartéziánus dualizmus. Még korábban az egyházatják is gyakran hivatkoztak a platonizmusra, amikor a lélek halhatatlanságáról értekeztek, mint egy feledve a bibliai tanítást, a teremtés történetet és a megtestesülés dogmáját. A testlélek lényegi egységéről vallott mai keresztény, főleg tamási antropológia, valamint a personalista filozófia cáfolja ezt a posztulátumot. Manapság egy keresztény antropológiának, teológiának segítségére siet a klasszikus fenomenológia, Husserl, Edith Stein, Marcel, Merleau-Ponty, Karol Wojtyła, továbbá az új neurofenomenológia. Az újabb tudományos agykutatás alapján állíthatjuk, hogy az ember testi dimenziója, a szexuális meghatározottság nem tulajdonítható lényegében szociológiai és pszichológiai tényezőknek, amint ezt a veszélyes gender elmélet vallja. Persze nem lehet tagadni a biológiai, anatómiai meghatározottság mellett a szociológiai és pszichológiai kulturális befolyásokat.
A teológia nem maradhat közömbös a gender elmélettel szemben. Mindenek előtt tudatosítania kell, hogy a keresztény hagyományt befolyásolta a dualista mentalitás, a kulturális, gyakran klerikális, maszkulinizmus hímneműség, amikor Jézus férfi voltáról volt szó, lelkipásztori lelkiségi szinten a fiú emberségét gyakran aszexuálisnak fogták fel, az evangélium platonizmustól megjelölt androgenizmusához hasonlóan.
A Nemzetközi Teológiai Bizottság is közzétett egy dokumentumot a kérdésről. Ennek 35. pontjában már hangsúlyozza az ember szexuális különbözősége teológiai és eszkatológiai jelentőségét, kifejezetten is utalva Jézusra és Máriára. Hanszurszon Baltazár svájci teológus már eszmélődött a kérdésről, Jézus Isten megtestesült fia hímneműségét összekapcsolva az önkiüresítő szolgálattal, erről a Filippi levél második fejezetében olvasunk. Isten fia ugyanis megtestesülhetett vagy férfinak, vagy nőnek. Amikor a férfi nemet választotta, nem a hatalmat akarta gyakorolni, hanem az önkiüresítő szolgálatot, egészen a kereszt halálig.
A jezsuita cikkíró Mário Imperatore rámutat, e kijelentésnek a hordereje a következő. Határozottan kizárja azt a téves teológiai értelmezést, miszerint a férfi test felvételével vele járt a hatalom és az uralkodás gyakorlása, mert ez igazában a bűnnel jár együtt, ahogy a Teremtés könyvében olvassuk. Mert a bűn, az Istennel való szakítás éppen a férfi uralma alá vetette a nőt, akár a társadalomban, akár sokszor magában, az egyházban is.
Ez az álláspont nyitva adja a lehetőséget a feminizmussal folytatandó párbeszédre. A megtestesülés hite tehát felmagasztalja az emberi testet, a Szentlélek templomának tekinti, ugyanakkor a szexualitást relativizálja, miként minden más földi valóságot. Várja a test feltámadását és az örök életet. A keresztény nem bálványozza a testi élvezeteket, nem istene a has vagy a szex, hiszen Isten országa, igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben.
A genderelmélet és káros következményei Páter Szabó Ferenc jezsuita jegyzetét hallották.